Felolvasok John Wesley Prédikációk című könyvéből. Magyar nyelven kiadta a Názareti Egyház Alapítvány. Fordította Bedőné Kriszt Éva. A hegyi beszédről tartott harmadik prédikáció. Alapige Máté Evangéliuma 5. rész 8-12-ig terjedő versek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Milyen nagyszerű dolgokat mond az írás a felebaráti szeretetről. Az ugyanis a törvény betöltése, a parancsolat célja. Nélküle mindaz, amink van, amit teszünk, amit elszenvedünk, mit sem ér Isten szemében. Csak hogy a felebaráti szeretet Isten szeretetéből fakad. Önmagában semmit sem ér. Illik tehát alaposan megvizsgálnunk, milyen alapon nyugszik a felebaráti szeretetünk. Hogy valóban Isten szeretetére épül-e? Hogy azért szeretjük-e Istent, mert ő előbb szeretett minket? Hogy tiszta szívűek vagyunk-e? Mert ez az alap sohasem rendül meg. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. A tiszta szívűek azok, akiknek szívét Isten megtisztította, mint ahogy a nő is tiszta. Akiket a Jézus vérében való hit megtisztított minden szentségtelen indulattól, akik megtisztítva magukat minden test és lelki tisztátalanságtól, Isten szerető félelmében teszik teljessé megszentelődésüket. Isten kegyelmének ereje által a mélységes lelki szegénység megtisztította őket a büszkeségtől, a szelídség és jóság minden szeretetlen és végtelen indulattól. Az igazságnak az egész lényüket eltöltő szomjúhozása és éhezése pedig minden egyéb kívánságtól azon az egyen kívül, hogy Isten tetszését keressék és benne gyönyörködjenek, hogy őt egyre jobban megismerjék és szeressék, úgyhogy most már teljes szívükkel, teljes lelkükkel, teljes elméjükkel és minden erejükkel szeretik az Urat, az ő Istenüket. De hogy lebecsülték ezt a tiszta szívűséget a hamis tanítók minden korban? Arra tanították az embereket, hogy pusztán azoktól a külső tisztátalanságoktól tartóztassák meg magukat, amelyeket Isten név szerint megtiltott. A szívet azonban nem célozták meg, s így azzal, hogy nem óvtak a belső romlottságtól, tulajdonképpen szentesítették azt. Figyelemre méltó példát hozott fel Urunk, amikor így szólt. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne paráználkodjál. Amikor a világtalanok vakvezetői ezt magyarázzák, csak ahhoz ragaszkodnak, hogy az ember tartózkodjék a külső cselekedettől. Az Úr azonban így szólt, én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében, mert Isten a szívben levő igazságot követeli. Ő a szívek fürkészője és a veség vizsgálója. És ha álnok szándék van szívedben, nem hallgat meg az Úr. Isten előtt nincs mentség arra, ha megtartunk bármit, ami alkalmat ad a tisztátalanságra. Ezért, ha a jobb szemed visz bűnre, váld ki azt és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy részel tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gehennára. Ha vannak, akik olyan kedvesek neked, mint a saját jobb szemed, te alkalmat adnak rá, hogy így vétkezz Isten ellen, ha szentségtelen kívánságot keltenek a lelkedben, ne késlekedj! Erővel is szakítsd el magad tőlük. Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel tagjait közül, mintha egész tested vettetik a gehennára. Ha valaki olyan fontos neked, mint a jobb kezed, te alkalmat ad a bűnre, a tisztátalan vágyakozásra, még ha az a szíved titka marad is, és soha nem nyilvánul meg szavakban vagy tettekben, kényszerítsd magad teljes és végleges szakításra. Egyetlen csapással szakítsd el magad tőlük, add át őket Istennek. Bármilyen veszteség, akár örömök, akár anyagiak, akár barátok elvesztése, jobb annál sem, hogy lelkedben kárt vallj. Két dolgot azonban talán nem árt megtenni ilyen teljes és végleges szakítás előtt. Először próbáld meg a tisztátalan lelket kiűzni könyörgéssel és böjtöléssel, illetve azzal, hogy óvakodsz minden olyan cselekedettől, szótól és pillantástól, amely megítélésed szerint alkalmat adhat a rosszra. Másodszor, ha így nem szabadultál meg, a szakítás időpontjára és módjára nézve, kérd tanácsot lelked őrizőjétől, vagy legalább olyanoktól, akik régóta járnak Istennel. Ne tanácskozz azonban testtel és vérrel, nehogy kilégy szolgáltatva a tévegés hatalmának, hogy higgy a hazugságnak. Tiszteletre méltó és szent lévén maga a házasság sem szolgálhat ürügyül arra, hogy szabadjára engedjük vágyainkat. Valóban megmondatott az is, aki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet. És ezzel minden rendben volt, noha a férfi semmi másra nem hivatkozhatott, mint hogy már nem tetszik a felesége, vagy egy másik nő jobban tetszik neki. Az Úr azonban így szól. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, parázlaság esetét kivéve, azaz a házasság törését, mivel a pornéjá szó általánosságban parázlaságot jelent, akár házasságon belül, akár kívül, az házasság törővé teszi őt, amennyiben az újra férhez megy, és aki elbocsátott asszonyt vesz el feleségül, az házasság törést követ el. Máté 5.32. Ezek a szavak világosan megtiltják a több nejűség minden fajtáját. Urunk itt határozottan kijelenti, hogyha egy nő, akinek még él a férje, újból férhez megy, házasságtörést követ el. Ugyanez oknál fogva házasságtörést követ el az a férfi is, akinek a felesége még életben van, de újra nősül. Igen, még akkor is, ha elváltak, ha csak nem házasságtörés miatt. Ebben az egyetlen esetben nem tiltja a Szentírás az újraházasodást. Ilyen szívbéli tisztaságot kíván Isten, és munkál azokban, akik hisznek szeretett fiában. És boldogok az ilyen tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Ő pedig kijelenti magát nekik, és nem csak úgy, ahogy a világnak nem, hanem ahogy még gyermekeinek sem mindig. Megáldja őket szent lelkének világos közléseivel, az atyával és az ő fiával való legbensőségesebb közösséggel. Szüntelen előttük jár majd az orcája, és rájuk ragyog orcájának világossága. Ők pedig szakadatlan így könyörögnek szívükben, mutasd meg nekem dicsőségedet, és ő megadja nekik szívük kérését. Most már hitáltal meglátják őt, mivel a test kárpítja, mint egy átlátszóvá vált. Meglátják őt még legegyszerűbb művében is. Minden őket körülvevő dologban, mindabban, amit Isten teremtett és alkotott. Meglátják őt a magasban fent és a mélységben lent. Látják, hogy ő tesz teljessé mindent mindenekben. A tiszta szívűek mindent olyannak látnak, mint amely terve van Istennel. Őt látják meg az ég boltozatában, a pompával haladó holdban, a napban, amikor örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján. Látják, hogy a felhőket tette kocsijává, szelek szárnyán száll. Látják, hogy esőt bocsát a földre, és megáldja növényzetét. Hogy füvet sarjaszt az állatoknak, növényeket a földművelő embereknek. Látják, hogy a Teremtő mindent bölcsen igazgat, és hatalma szavával fenntartja a mindenséget. Ó, Urunk, mi felséges a Te neved az egész földön! A tiszta szívűek kiváltképpen abban látják meg Istent, ahogyan gondját viseli lelküknek, testüknek, egész valójuknak. Látják, hogy óvó keze fölöttük van mindenkor, hogy bőségesen megad nekik mindent, még hajuk szálait is mind számon tartja. Oltalmazza őket, házukat és mindenüket, ami ők csak van, és életük minden körülményét bölcsességének és irgalmának mélységeihez képes igazgatja. Aztán még különlegesebb módon látják meg Istent a rendelkezéseiben. Akár elmennek a nagy gyülekezetbe, hogy megadják az Úrnak neve dicsőségét, meghajoljanak az Úr előtt szent ékességben, akár visszavonulnak a belső szobájukba, hogy ott titokban öntsék ki szívüket Atyuknak, akár kutatják Isten kijelentését, akár hallgatják az üdvösség örömhírét mondó Krisztus követeket, akár esznek abból a kenyérből és isznak abból a pohárból, hogy az Úr halálát hirdessék, amíg eljön az ég felhőjén. Emez Isten rendelte módokon az ő kifejezhetetlen közelségét tapasztalják meg. Mint egy színről színre látják meg őt, és úgy beszélnek vele, ahogy egyik ember beszél a másikkal. Alkalmas előkészület ez a mennyei hajlékra, ahol olyannak fogják őt látni, amilyen valójában. Milyen messze vannak azonban Isten látásától azok, akik amikor hallották, hogy megmondatott a régieknek, ne esküdj hamisan, az Úrnak pedig add meg, amit esküvel fogadtál, ezt így magyarázzák. Akkor nem esküdsz hamisan, ha Jehova Istenre esküdsz. Az Úrnak pedig add meg, amit így fogadtál. De ami a többi esküt illeti, azokat az Úr nem is veszi figyelembe. Így tanították ezt a farizeusok. Nem csak, hogy megengedtek mindenféle esküdözést a köznapi beszédben, de még a hamis esküvést is apróságnak tartották, ha nem Isten tulajdon nevére esküdtek. Urunk azonban itt teljességgel megtilt minden esküdözést, beleértve a hamis esküvést is, és azzal a félelmetes megfontolással mutat rá e bűn förtelmességére, hogy minden teremtmény Istené, aki mindenütt jelen van, mindenben és mindenek felett. Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek. Se az égre, mert az az Isten királyi széke, és ezért ez ugyanolyan, mintha arra esküdnétek, aki ott trónol, a föld pereme fölött, se a földre, mert az lábainak sámolya, és ugyanolyan közvetlenül jelen van a földön is, mint az égben, se Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa, és palotáiban ismerik Istent. De ne esküdj saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajat szálát sem tudott fehéré vagy feketévé tenni. Mert nyilvánvalóan még az sem a tied, hanem Istené, aki egyedül rendelkezik mindennel, égen és földön. Ellenben a ti beszédetekben, az egymásra való társalgástokban, értekezéstekben az igen legyen igen, a nem pedig nem. Tiszta, komoly állítás vagy tagadás, ami pedig túlmegy ezen, a gonosztól van. Az maga a gonosz, az ördögtől származik, és az ő gyermekeinek sajátossága. Ezt jelentik a görög szavak. Hogy Urunk itt nem tiltja meg a törvénynek és igazságnak megfelelő eskütételt bírói felszólítás esetén, ez több dologból is kitűnik. 1. Abból, hogy Urunk beszédének ezt a részét az általa mélyen elítélt visszaélés, a hamis esküvés és a közönséges esküdözés váltotta ki, a bíróság előtt tett esküt szóba sem hozta? 2. Abból, hogy miként fogalmazta meg a végkövetkeztetést. Aki beszédetekben az igen legyen igen, és a nem pedig nem. 3. Saját példájából, hiszen ő maga is eskü alatt válaszolt, amikor a törvényszék ezt követelte tőle. Azt olvassuk, a főpap ekkor ezt mondta neki, az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy a Krisztus az élő Istennek fia? Jézus azonnal igenlően felelt, te mondtad, mármint az igazat. Sőt, azt mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok az embernek fiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőim. Máté 26.63-64. 4. Istennek, magának az atyának a példájából, aki mivel még teljesebben akarta megmutatni az ígéret örökösseinek, hogy elhatározása változhatatlan, esküvel vállalt kezességet. Zsidók 6.17. 5. Szent Pál példájából, akiről hisszük, hogy benne is az Isten lelke van, és jól ismerte mesterének gondolkozását. Tanúm az Isten, mondja a rómaiaknak, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok imádságaimban. a korintusiaknak pedig, én pedig az Istent hívom tanúbizonyságul magam mellett, hogy irántatok való kíméletből nem mentem még el Korintusba. És a filippieknek, tanúm az Isten, mennyire vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével. Ebből világosan látszik, hogy ha az apostol ismerte ura szavainak értelmét, akkor azok nem tiltják a komoly esetekben, de az egymás, sőt a bíróság előtt való esküvést sem. Végül pedig világossá válik ez a nagy apostolnak általában az ünnepélyes esküvésre vonatkozó megállapításából, Zsidók 6.16, és ezt alig ha tehette volna meg anélkül, hogy a szemére vessék, ha az Úr teljesen megtiltotta volna. Ezt mondja, mert az emberek önmaguknál nagyobbra esküsznek, és náluk minden ellenvetésnek véget vet, és mindent megerősít az eskü. Mindazonáltal áldott Úrunk mostani nagy tanítása, melyet az iménti példával világított meg, éppen abban áll, hogy Isten mindenekben ott van, és hogy meg kell látnunk a Teremtőt minden teremtménye tükrében, hogy semmit nem szabad úgy használnunk, és semmire úgy tekintenünk, mintha el volna szakítva Istentől. Ez ugyanis egyfajta gyakorlati ateizmus lenne. Igaz, fennkölt gondolkodással úgy tekintsük az eget és a földet, és mindazt, ami azokban van, mint amelyet tenyerén hordoz Isten, aki közvetlen jelenléte által tartja fenn mindezeket, s aki eltölti és működteti a teremtés egész művét, és ebben az értelemben valóban a világ mindenség lelke. Tovább megyünk a következő boldog mondáshoz. Boldogok a békességre igyekezők. Idáig Urunk főképpen azzal foglalatoskodott, hogy a szív vallásáról tanítson. Megmutatta, hogy milyenek legyenek a keresztények. Most tovább halad, hogy megmutassa azt is, mit tegyenek. Hogyan nyilvánuljon meg a belső szentség külső magatartásukban? Boldogok, folytatja, a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. A békességre igyekező kifejezés az eredetiben így szól. Görög szavak. A görög szó a szentírásokban köztudomásulag mindenféle jót jelöl. A testre vagy lélekre, időre vagy örökkévalóságra vonatkozó minden áldást. Ennek megfelelően, amikor a levelei megszólításában Szent Pál kegyelmet és békességet kíván a rómaiaknak vagy a korintusiaknak, ezzel mintha azt mondaná, örvendjetek minden lelki és földi áldásnak, Isten ingyen meg nem érdemelt szeretete és kegyelme gyümölcsének, mindam a jó dolgoknak, amiket elkészített az Isten az őt szeretőknek. Nos, ebből könnyen megtudhatjuk, milyen tág jelentése van a békességre igyekező kifejezésnek. Szó szerinti értelmében azokra az Istent és embert szerető személyekre utal, akik szívből megvetnek és utálnak minden viszályt, vitát, meghasonlást és versengést, és ennek megfelelően teljes erejükből azon igyekeznek, hogy megakadályozzák a pokol eme tüzének felszítását. Vagy ha már felszították, akkor a kitörését, vagy ha már kitört, annak tovaterjedését. Megpróbálják lecsendesíteni az emberek viharos lelkét, lecsillapítani heves indulataikat, enyhíteni a peres felek haragján, és amennyire lehetséges, kibékítni őket egymással. Élnek minden ártatlan fortéllyal, és labba vetik minden erejüket, minden Istentől kapott tehetségüket, hogy megtartsák a békét, ahol béke van, illetve, hogy helyreállítsák ott, ahol nincs béke. Abban lelik örömüket, hogyha elősegíthetik, erősíthetik és növelhetik a jó akaratot az emberek között, különösképpen pedig Isten gyermekei között, akik mindazáltal kevésbé fontos dolgokban különböznek tőlük, mégpedig azért, hogy amiképpen mindnyájuknak egy az Ura, egy a hite, amiképpen mindannyian egy reménységre kaptak elhívást, úgy mindnyájan ahhoz az elhivatáshoz méltón éljenek, amellyel elhívattak, teljes alapotossággal és szelítséggel és türelemmel, igyekezve megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Efézus 4.1.5. Teljes értelemben pedig a békességre igyekező kifejezés olyan emberre vonatkozik, aki lehetőségeihez mérten jót tesz mindenkivel, akit annyira betölt az Isten és minden ember iránt érzett szeretet, hogy képtelen ennek kifejezését csupán saját családjára, barátaira, ismerőseire, környezetére, vagy a vele egyetértőkre, sőt a vele együtt ugyanabban a drága hitben részesülőkre korlátozni, hanem átlépi ezeket a szűk határokat, hogy mindenkivel jót tehessen, hogy így vagy úgy kimutathassa szeretetét szomszédainak és az idegeneknek, barátainak és ellenségeinek. Mindnyájukkal jót tesz, ahogy teheti, azaz minden adandó alkalommal. És evégett áron is megveszi az időt, megragad minden lehetőséget, nem szalaszt el egyetlen percet sem, hogy hasznára váljék valaki másnak. Jót tesz, nem egy bizonyos fajta jót, hanem jót általában. Minden lehetséges módon, felhasználva ehhez mindenféle képességét, minden testi lelki erejét és tehetségét, teljes vagyonát, befolyását és jó hírét. Azzal az egyedüli vágyal a szívében, hogy ura, amikor eljön, azt mondhassa neki, jól van, jó és hű szolgám. Minden erejével jót tesz az emberekkel, még testükkel is. Örömmel osztja meg kenyerét az éhezővel, és a mezítelent lát, felruházza. Jövevény valaki? Ő befogadja, és szüksége szerint segít rajta. Beteg valaki, vagy börtönben van? Ő meglátogatja, és olyan segítséget nyújt neki, amire annak leginkább szüksége van. És mindezt nem úgy teszi, mintha emberekkel tenni, hanem megemlékezik arról, aki ezt mondta, amikor megtettétek ezeket, akár csak egyel is a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Annál inkább örül, ha egy ember lelkével tehet valami jót. Ehhez az erő egyedül Istennél van. Csak ő az, aki megváltoztathatja a szívet, enélkül pedig minden más változás alávaló a semminél. Mindazáltal annak, aki mindezt véghez viszi mindenikben, tetszik, hogy az embernek főként ember által segítsen, hogy az egyik embernek a másikon keresztül adja át erejét, áldását és szeretetét. Éppen ezért, noha bizonyosan Isten a segedelem mindenben, amint a Zsoltár mondja, egy embernek sem szükséges emiatt tétlenül állnia az Úr szőlőskertjében. A békességre igyekező nem is tud így tenni, szüntelen munkálkodik, és mint eszköz Isten kezében előkészíti a talajt mestere számára, vagy elveti Isten országának magvait, vagy öntözi a már elvetett magot, hogy Isten hátha megadja majd a növekedést. A kapott kegyelem mértéke szerint teljes buzgalommal inti az elvetemült bűnöst, vagy téríti jó útra azokat, akik hanyat homlok rohannak a kárhozatba vezető széles úton, vagy világít azoknak, akik sötétségben lakoznak, és elvesznek, mivel hogy tudomány nélkül valók, vagy felkarolja az erőtleneket, megerősíti a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket, vagy visszahozza és meggyógyítja a sántát, aki megbotlott. Ugyanilyen buzgón erősíti azokat, akik már idekeznek bemenni a szoros kapun. Bátorítja őket, akik felálltak, hogy általossággal fussák meg az előttük levő pályát. Építi szentséges hitükben azokat, akik tudják, kiben hisznek, s figyelmezteti őket, hogy gerjesszék fel az Istennek bennük levő ajándékát, hogy naponta növekedjenek a kegyelemben, és így dicsőségesen mehessenek be a mi Urunk és Üdvözítőnk Jézus Krisztus örök országába. Boldogok, akik így szüntelenül serénykednek a hit munkájában és a szeretet fáradozásában, mert ők Isten fiainak neveztetnek, vagyis Isten fiai lesznek, mint hogy ezt jelenti ez a gyakori hebraizmus. Isten továbbra is adja nekik a fiúság lelkét, sőt, még bőségesebben kitölti szívükbe. Megáldja őket az ő gyermekeinek minden áldásával. Fiainak ismeri el őket az angyalok és az emberek előtt, ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek, és örökös társai Krisztusnak. Tovább megyünk az utolsó, a nyolcadik boldog mondáshoz. Azt gondolhatnók, hogy egy olyan ember, akit az imintiekben leírtunk, aki ennyire tele van őszinte alázattal, ilyen színlelés nélküli komolysággal, aki ilyen szelid és jóságos, ennyire mentes minden önző szándéktól, ennyire odaszánta magát Istennek, és ilyen cselekvő szeretettel viselhetik az emberek iránt, bizonyára az emberiség kedvence. Urunk azonban jobb ismerője volt az ember jelenlegi természetének. Éppen ezért az Isten emberéről szóló leírás zárásaképpen bemutatja, hogy az milyen bánásmódra számíthat a világ részéről. Boldogok, mondja, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Ahhoz, hogy ezt teljességében megértsük, nézzük meg először, kiket üldöznek. Ezt könnyen megtudhatjuk Szent Páltól. De amint akkor a test szerint született üldözte a lélek szerintit, úgy van ez most is, mondja Galácia 4.29-ben. És azt is mondja az apostol, mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. 2 Timóteus 3.12. Ugyanezt tanítja János apostol is. Ne csodálkozzatok, szeretteim, ha gyűlölt titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. 1 János 3.13-14. Mintha ezt mondta volna, a testvéreket, a keresztényeket nem szeretheti csak az, aki átment a halálból az életbe. Leghatározottabban pedig maga a mi Urunk mondta ki, ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha e világból valók volnátok, a világ szeretné a magáit. De mivel nem e világból valók vagytok, azért gyűlölt titeket a világ. Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek. Nem nagyobb a szolga az Uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Nos, mindezekből az igékből nyilvánvalóvá válik, hogy kiket üldöznek. Az igazakat. Akik lélek szerint születtek. Akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban. Akik átmentek a halálból az életbe. Akik nem e világból valók. Mindazok, akik szelidek és aratatos szívűek. Akik Isten után sírnak, a képmását éhezik. Mindazok, akik szeretik Istent és vele barátjukat. És ezért, amikor csak lehetőségük van rá, mindenkivel jót tesznek. Ha másodszor megkérdezzük azt, miért üldözik őket, arra is ugyanilyen világos és egyértelmű választ kapunk. Az igazságért. Azért, mert igazak. Mert a lélek szerint születtek. Mert kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban. Mert nem e világból valók. Minden más csak ürügy. Ez a valódi ok. Legyenek akármilyen kisebb vagy nagyobb hitványságaik, ha nem ilyenek volnának, elviselnék őket, és a világ szeretné a magáit. Azért üldözik őket, mert lelki szegények. Vagyis mondja a világ, félénk, középszerű, hitvány lelkek, nem jók semmire, nem valók erre a világra. Azért üldözik őket, mert sírnak. Ezt mondják róluk, olyan nehézkes, buta, tunya teremtmények, egyből kedvét szegik annak, aki csak meglátja is őket. Olyanok, mint holmi halálfelek. Elrontják az ártatlan vigasságot, megkeserítik a társaságot, ahol csak megfordulnak. Azért üldözik őket, mivel szelidek. Szerintük erételen, tehetetlen bolondok. Csak arra jók, hogy eltiporják őket. Üldözik őket, mivel éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Azt mondják róluk, egy csomó forrófejű rajongó, aki nem is tudja, miután tátok. Nem érve be az észszerű vallásossággal, eszelősen futkosnak, elragadtatást és belső érzelmeket hajszolva. Azért üldözik őket, mivel irgalmasok. Mindenkit szeretnek, a gonoszokat és hálálatlanokat is. Azzal vádolják őket, hogy mindenféle latorságot bátorítanak. Sőt, kísértik az embereket, hogy büntetlenül tehetnek gonoszt. Ráadásul tartani lehet tőle, még a saját hitüket is keresniük kell, mód felett szabadosak elveikben. Üldözik őket, mivel tiszta szívűek. Számukra szeretetlen teremtmények, akik károsztatják az egész világot, csak azokat nem, akik hozzájuk tartoznak. Isten káromló gazemberek, úgy tesznek, mintha Isten hazug volna, mintha bűn nélkül élhetnének. Így vélekednek róluk. És mindenek felett azért gyűlölik őket, mert békességre igyekezők, mert megragadnak minden alkalmat arra, hogy jót tegyenek mindenkivel. Ez a legfőbb oka annak, hogy mindig is üldözték és üldözni fogják őket, míg nem újjáteremtetnek mindenek. Azt mondják, ha legalább megtartanák maguknak a vallásosságukat, még elviselhető lenne. De az már tűrhetetlen, hogy téveszméiket terjesztik, temérdek embert megfertőzve. Olyan sok bajt okoznak a világon, hogy nem szabadna tovább tűrni őket. Igaz, egymás jót is tesznek, segítenek a szegényeken. De ezt is csak azért teszik, hogy még több embert behálózhassanak, és így valójában még több kárt tegyenek. Őszintén így gondolkoznak, és így beszélnek a világ emberei. És minél inkább fölülkerekedik Isten országa, minél inkább tudják tereszteni a békességre igyekezők az alátatot, a szelítséget, és az összes többi isteni indulatot, annál inkább elburjánzik a gonoszság, mondják a világ emberei. Következésképpen annál inkább feldühödnek e dolgok szerzői ellen, és annál hevesebben üldözik őket. Harmadszor kérdezzük meg azt, kik az üldözők? Szent Pál így válaszol. Az, aki a test szerint született. Mindenki, aki nem a lélek szerint született. Vagy legalábbis nem akar azzá lenni. Aki nem is igyekszik kegyesen élni Krisztus Jézusban. Mindenki, aki nem ment át a halálból az életbe, és következésképpen nem is tudja szeretni testvéreit. Egy szóval a világ. Vagyis megváltunk szavaival azok, akik nem ismerik azt, aki elküldött engem. Akik nem ismerték meg Istent, a szerető, bűnbocsátó Istent, szent lelkének tanításából. Az ok nyilvánvaló. A világ lelke szöges ellentétben áll Isten lelkével. A világból valók tehát szükségképpen szemben állnak az Istentől valókkal. Végső ellentmondás feszül közöttük minden véleményük, kívánságuk, szándékuk és indulatuk tekintetében. Eközben a párduc nem heverhet a gödőjével. A büszkék éppen azért, mert büszkék, csak is üldözhetik az alatotosokat, a könnyelműek és léhák pedig a sírókat. És így, ha más nem is, a különféle emberek eltérő hajlamai mindig okot adnak az ellenségeskedésre. Ezért, ha másért nem is, az ördög minden szolgája üldözni fogja Isten gyermekeit. Ha pedig negyedszer az a kérdés merül fel, hogy mi módon üldözik Isten gyermekeit, erre általánosságban a következőképpen válaszolhatunk. Pontosan olyan módon és olyan mértékben, amiképpen a mindenekkel bölcsen rendelkező Isten a maga dicsőségére, gyermekeinek a kegyelemben való növekedésére és saját országának terjedésére nézve leginkább jónak látja. Nincsen Isten világkormányzásának még egy olyan területe, amely ennyire ámulatba ejthetne minket. Az ő füle soha nem süket meghallani az üldöző fenyegetéseit, vagy az üldözött segélykiáltását. Szeme mindig nyitva, keze kinyújtva, hogy a legapróbb körülményeket is eligazgassa. Hogy elrendelje, mikor kezdődjék a vihar, mennyire tomboljon, merre vegye útját, mikor és hogyan üljön el, ezt mind ő határozza meg tévedhetetlen bölcsességében. Az istentelenek csupán kard a kezében, eszközök, amelyeket kedve szerint használ, és végül kegyelmes szándékának teljesültekor a tűzbe vet. Nagy ritkán, mint a kereszténység első ültetésekor, amikor éppen gyökeret kezdett ereszteni a földben, vagy mint amikor Krisztus tiszta tanítását újraplantálták országunkban, Isten megengedte, hogy hevesen tomboljon a vihar. Gyermekeit pedig arra hívta, hogy egészen vérig álljanak ellen. Külön oka van annak, hogy miért engedte ezt meg az apostoloknál, hogy ugyanis bizonyságuk annál megcáfolhatatlanabb legyen. Az egyház krónikáiból viszont tudjuk, hogy egészen más oka volt annak, hogy megengedte az üldözést a második és harmadik században. Mégpedig az, hogy az álnokság titka oly erőteljesen cselekedett, oly borzalmas romlottság uralkodott akkor az egyházban, és Isten ezeket büntette, egyszer s mint igyekezte gyógyítani a súlyos, ám de szükséges meglátogatásokkal. Talán ugyanaz a megállapítás érvényes az országunkban bekövetkezett nagy üldözésre is. Jegyzet. Wesley itt főként a Tudor Véres Mária 1553-tól 58-ig terjedő protestáns és az első Erzsébet 1558-tól 1603 alatti puritán üldözésekre gondol. Jegyzet vége. Isten nagyon kegyelmesen bánt nemzetünkkel. Bőséges áldást árasztott rejánk, békét adott országunk határain belül és kívül, és egy korát meghazudtolón bölcs és jóságos királyt. Jegyzet. Tudnélik a reformációt nagyban előmozdító 6. Eduárdot, ki 1547-től 1553-ig uralkodott, aki 10 évesen lépett apja 8. Henrik örökébe. Jegyzet vége. Mindenekelőtt pedig megadta, hogy evangéliumának tiszta világossága tündököljék fel rajtunk. De milyen viszonzást talált? Igazságra várt, de csak jajkiáltást hallott. Angol fordításban így van Izsaiás 5-7. Jajkiáltás az elnyomás és igazságtalanság, a becsvágy és jogtalanság, rosszindulat, családság és kapzsiság miatt. Igen. Azoknak kiáltása, akik a lángokban lehelték ki lelküket, eljutott a seregek urának fülébe. Akkor fölkelt az Isten, hogy győzelemre vigye ügyét azokkal szemben, akik gonoszságukkal feltartóztatták az igazságot. Odaadta őket üldözői kezébe, irgalommal el egy ítélettel, büntetéssel sújtva, és egyben gyógyírt nyújtva népének szörnyű hitszegésére. Titkán engedi azonban Isten, hogy a vihar így dühöngjön, hogy kínzás, halál, fogság vagy börtön legyen belőle. Ugyanakkor gyakran hívja arra gyermekeit, hogy elviseljék az üldözés könnyebb formáit. Gyakran kell elszenvedniük rokonaik elidegenedését, testi-lelki jóbarátok elvesztését. Megtapasztalják uruk szavainak igazságát, ha bár eljövetelének eseményére, nem pedig szándékára vonatkozólag. Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre? Nem, mondom nektek, hanem inkább meghasonlást. Ebből pedig természetszerűleg következik a vállalkozásuk vagy munkájuk, s ezért megélhetésük elvesztése. De Isten ezeket a körülményeket is mind bölcsen igazgatja, mindenkiről belátása szerint gondoskodva. Azt az üldözést pedig, amely Isten minden gyermekének kijár, Urunk a következő szavakkal írja le. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, vagy gyalázkodással üldöznek, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Ez nem maradhat el, ez tanítványságunknak a jegye, elhivatásunk egyik pecsétje. Biztos rész ez, amelyből jut Isten minden gyermekének. Ha nem kapunk belőle, fattyak vagyunk, nem pedig fiak. Az Isten országába vezető egyetlen úthoz egyenesen át kell vágni mind a rossz híren, mind pedig a jó híren. Az Istent és embereket szerető, szelít, komoly, alázatos és buzgó emberek jó hírben állnak testvéreik szemében, de rosszban a világ előtt, amely a világ szemétjének és mindenek söpredékének tartja őket, és aként is bánik velük. Valóban sokan feltételezték, hogy mielőtt a pogányok teljes számban bejutnak, megszűnik a kereszt botránya, hogy Isten megadja, hogy szeressék és becsüljék a keresztényeket azok is, akik még bűneikben vannak. Igen, minden bizonnyal ma is időről időre felfüggeszti Isten az emberek gyalázkodását és dühöngését. Egy időre még ellenségeivel is összebékíti az övéit, és kedvessé teszi őket legáldázabb üldözőik előtt is. Az ilyen kivételes esetektől eltekintve azonban nem szűnt meg a kereszt botránya. Ellenben most is mondhatja azt valaki, ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Ne vegye hát senki figyelembe azt a kellemes, a test és vér számára csak ugyan kellemes feltevést, mely szerint a rossz emberek csak úgy tesznek, mintha gyűlölnék a jókat, de igazából a szívük mélyén szeretik és megbecsülik őket. Nem így van. Meg lehet, igénybe veszik őket néha, de csak is a saját hasznukra. Talán meg is bíznak bennük, mert tudják, hogy nem olyanok, mint más emberek. De attól még nem szeretik őket, ha csak olyan mértékben nem, amennyire Isten lelke már tusakodik velük. Urunk szavai világosak. Ha e világból valók volnátok, a világ szeretné a magáit. De mivel nem e világból valók vagytok, azért gyűlöl titeket a világ. Igen, eltekintve az esetleges kivételektől, amelyeket Isten megelőző kegyelme vagy különleges intézkedése hoz létre, a világ ugyanolyan szívből és őszintén utálja őket, mint utálta mesterüket annak idején. Már csak az a kérdés van hátra, hogyan viseljék magukat Isten gyermekei az üldözésekben? Először is tudatosan, szándékosan ne vonják azt magukra. Ez ellenkezne mind Urunknak, mind apostolainak példájával és tanácsával. Ők ugyanis arra tanítanak bennünket, hogy ne csak ne keressük a háborúságot, hanem amennyire rajtunk áll, kerüljük is, ha anélkül tehetjük ezt, hogy lelkismeretünk megsérülne, vagy feladnánk bármit is az igazságból, melyet az életünknél is előrébb kell tartanunk. Urunk kifejezetten azt mondta, ha pedig üldöznek az egyik városban, meneküljetek a másikba, ami, ha megtehető, az üldözés elkerülésének valóban kifogástalan módja. Ne gondoljátok azonban, hogy mindig el tudjátok majd kerülni, akár így, akár más módon. Ha valaha is belopakodna a szívetekbe ez a hiú gondolat, üzzétek el ezzel a komoly figyelmeztetéssel. Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek, nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd. Legyetek okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. Te megvédesz benneteket valahogy is az üldözéstől? Nem, ha csak bölcsebbek nem vagytok mestereteknél, vagy ártatlanabbak nem vagytok az Isten bárányánál. Ne is kívánjátok, hogy teljesen elkerüljétek, megmenekedjetek tőle, mert ha így tesztek, nem vagytok az övéi. Ha elszöktök az üldözés elől, elszöktök az elől, hogy boldogok lehessetek, mert boldogok, akiket az igazságért üldöznek. Ha nem üldöznek titeket az igazságért, nem mehettek be a mennyek országába. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Nem, sőt inkább örüljetek és újongjatok, amikor az emberek üldöznek titeket ő érte, amikor mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Üldözőitek erről még véletlenül sem fognak megfeledkezni. Be kell feketíteniük titeket, hogy önmagukat mentegessék. Hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek, akiknek szíve és élete a legteljesebb mértékben tiszta volt. És így üldöztek minden igaz embert, aki csak élt a világ kezdete óta. Örüljetek, mert az ő jeléről tudjátok, hogy kihez tartoztok. És azért is, mert jutalmatok bőséges a mennyekben. Az a jutalom, amelyet szövetséges vérével vásároltak számatokra, s amelyet szenvedéseitek mértéke, valamint szívetek és életetek szentsége szerint ingyen ad nektek. Újongjatok! Tudva, hogy a ti pillanatnyi könnyű szenvedésetek minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nektek. Eközben pedig ne hagyjátok, hogy bármilyen üldözés eltérítsen benneteket az alázat és szelítség, a szeretet és jóindulat útjáról. Hallottátok, hogy megmondatott szemet szemért, fogat fogért. És szánalmas tanítóitok ettől kezdve megengedik nektek, hogy bosszút álljatok magatokért, a rosszért rosszal fizetve. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal. Ne úgy, hogy hasonlóért hasonlóval fizettek, hanem inkább annak, aki arculőt jobb felül, tartsd oda neki másik arcodat is. Ha valaki pereskedni akar veled és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Ilyen legyőzhetetlen legyen a szelítségetek. Hasonlóképpen a szeretetetek is. Aki kér tőled, adj annak, és aki kölcsön akar kérni, attól el ne fordulj. Csak azt ne add oda, ami a másé, ami nem a tied.
Ezért senkinek se tartoz semmivel, mert amivel tartozol, az nem a tiéd, hanem a másé. Továbbá gondoskodja házad népéről, Isten is ezt várja el tőled, ami pedig ahhoz szükséges, hogy őket megtartsa az életben és a kegyességben, az szintén nem a tiéd. Továbbá adj oda vagy adj kölcsön mindent, ami napról napra vagy évről évre megmarad neked. Csak látván, hogy nem tudsz mindenkinek adni, először azoknak adj, akik testvéreid a hitben. Hogy milyen szeretetet és szelídséget kell éreznünk, és milyen kedvességet tanúsítanunk azok iránt, akik az igazságért üldöznek minket, ezt a következő versekben írja le Urunk. Bár csak mélyen a szívünkbe vésnénk ezeket a verseket. Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Valójában Isten ennek csak az első felét mondotta, szeresd fele barátodat. A másik felét pedig az ördög gyermekei tették hozzá, hogy gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, 1. Szeressétek ellenségeiteket. Legyetek gyöngéd jó akarattal azokhoz, akik keserű lélekkel viseltetnek irántatok, és akik mindenféle rosszat kívánnak nektek. 2. Áldjátok azokat, akik átkoznak titeket. Vannak-e olyanok, akiknek lelki keserűsége keserű szavakban tör elő? Akik folyvást átkoznak és szidalmaznak titeket, amikor jelen vagytok, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok, amikor távol vagytok? Annál inkább áldjátok őket. Ha beszélgettek velük, szóljatok szelíd, kedves szókkal. Úgy fedjétek meg, hogy jóra tanítjátok őket, megmutatva, hogy hogyan kellene szólniuk. Amikor pedig róluk beszéltek, mondjatok el minden jót, amit tudtok, anélkül, hogy megszegnétek az igazság és igazságosság szabályait. 3. Jót tegyetek azokkal, akik gyűlölnek titeket. Mutassátok meg a cselekedeteitekkel, hogy bennetek ugyanolyan valóságos a szeretet, mint bennük a gyűlölet. A rosszat viszonozzátok jóval. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. 4. Ha semmi mást nem tehettek, legalább imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Ebben soha nem akadályozhatnak meg, soha nem gátolhat meg sem a rossz indulatuk, sem a durvaságuk. Öntsétek ki lelketeket Isten előtt, és nem csak azokért, akik egyszer elkövették, majd pedig megbánták ezt. Ez csekélység lenne. Ha vétkezik ellened atyád fia naponta 7-szer, és 7-szer tér vissza hozzád, és ezt mondja, megbántam, vagyis ha bármennyi visszaélés után is okot ad rá, hogy elhidd, igazán és ténylegesen megváltozott, akkor bocsáss meg neki, úgy, hogy bízzál is benne, zárd is a szívedbe, mintha soha nem is vétkezett volna ellened. De imádkozz, harcolj Istennel azokért, akik nem térnek meg, akik most is háborgatnak és kergetnek. Addig is bocsáss meg nekik, nem 7-szer, hanem még 77-szer is, 70-szer 7-szer is. Akár megbánják, akár nem, sőt, még ha úgy tűnik is, hogy egyre távolabb kerülnek a megbánástól, mutassatok nekik kedvességből példát, hogy mennyei atyátoknak lehessetek fiai, hogy valóban bebizonyíthassátok, gyermekei vagytok Istennek, aki úgy mutatja meg jóságát, hogy áldásokat ad még legmakacsabb ellenségeinek is, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik a vámszedők is? Akik még csak nem is színlelik a vallásosságot, akik ti magatok is elismeritek, hogy Isten nélkül vannak a világban. És ha csak atyátok fiait, barátaitokat, rokonaitokat köszöntitek, nekik kedveskedtek szóban vagy cselekedetben, mennyivel tesztek különbet másoknál, a hitetleneknél? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Nem, ti jobb mintát kövessetek, mint ők. A türelemben, hosszú tűrésben, irgalmasságban, mindenfajta jó indulatban, mindenki iránt, még üldözőitek iránt is, legyetek tökéletesek, ti keresztjének, ha nem is ugyanannyira, de ugyanolyan módon, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Íme a kereszténység eredeti formájában, ahogy nagy szerzője közölte. Ez Jézus Krisztus igazi vallása. Így mutatja be ő annak, akinek nyitva a szeme. Lásd meg Isten képét, már ha utánozhatja őt ember. Íme a kép, melyet Isten rajzolt saját kezével. Lássátok meg, ti gúnyolódók, és ámuljatok el, és semmisüljetek meg, vagy inkább ámuljatok el, és imádjátok őt. Inkább kiáltsatok fel, ez a názáreti Jézus vallása, az a tanítás, amelyet üldöztem. Ó, ne legyek többé olyan, mint aki Isten ellen harcol. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Micsoda szépséget tükröz az egész, milyen tökéletes szimmetriát, milyen pontos arányokat minden részletében. Mennyire óhajtani való az itt leírt boldogság. Milyen tiszteletre méltó, milyen gyönyörűséges az a szentség. Ez a vallás lelke, lényege, quintessenciája. Valóban ezek a kereszténység alapjai. Ó, ne csak hallgatói legyünk, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. Ó, nem, hanem tekintsünk bele folyton a szabadság tökéletes törvényébe, és maradjunk meg mellette. Ne nyugodjunk, míg annak minden sora bele nem vésődik a szívünkbe. Vigyázzunk és imádkozzunk, higgyünk és szeressünk. Úgy fussunk, hogy elnyerjük a díjat, amíg minden része meg nem jelenik a lelkünkben, Isten újja által belevésve. Amíg szentek leszünk, amiképpen szent az, aki elhívott minket, és tökéletesek, mint ahogy mennyei atyánk tökéletes. Amen.